Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtesajai László. Szombati adásunk témái. A Caritas Internationalis főtitkárának jordániai látogatása. Korlátozások nélküli szertartások Belgiumban szeptember 1-től. Venécia 1600. Születés és újjászületés. Velence történetéről nyílik kiállítás. Szent Mónika életadó könnyeinek oltalmában. Páter Virtesajai László jegyzete. A Caritas Internationalis főtitkárának jordániai látogatása. Aloysius John, a Caritas Internationalis főtitkára az elmúlt napokban Jordániába látogatott, hogy felkeresse a helyi Caritas központokat. Elismeréssel szólt tevékenységükről, amellyel a gyakorlatban megvalósítják Ferenc pápa Fratelli Tutti enciklikájának a tanítását. A főtitkárt kedden a jordániai Caritas igazgatója Wael Suleiman fogadta. Aloysius John videokonferencián találkozott Pier Battista Pizzaballa jeruzsálemi latin pátriárkával, aki a szentföldi, vagyis a palesztinai, jordániai és ciprusi Caritas elnöke. A jordániai Abuna keresztény hírportál tájékoztatása szerint a nemzetközi Caritas főtitkára felkereste az ammani apostoli nunciatúrát és megbeszélés folytatott Mauro Lalli prelátus ügyvezetővel, valamint munkacsoportokkal, amelyek beszámoltak szolgáltatásaikról és a folyamatban lévő projektjeikről. A jordániai Caritas az ország állampolgárain kívül segítséget nyújt az iraki és szíriai menekülteknek is. A Caritas Internationalis főtitkára ellátogatott a Jordán folyó partján Jézus megkeresztelkedésének a helyére, valamint a Nébó hegyre, amelynek tetejéről Isten egykor megmutatta Mózesnek az ígéret földjét, és felkereste Petra Rombárost, az UNESCO kulturális világörökségének részét. A Caritas Internationalis több mint 160 karitatív szervezet szövetsége jelen van a világ csaknem minden országában. Székhelye Rómában található, ahol összehangolják a vészhelyzetek kezelését és fejlesztési terveket dolgoznak ki. A 2010-ben elhunyt Frank Miklós atya, egykori római magyar lelkész, 1965-től kezdve néhány éven át a Caritas Internationalis főtitkár helyettesi tisztségét is betöltötte. Korlátozás nélküli egyházi szertartások Belgiumban szeptember 1-től. Csak a maszkhordozás kötelezettsége marad érvényben Belgiumban szeptember 1-től kezdve, míg a fővárosban és környékén továbbra is be kell tartani a korlátozó intézkedéseket. Szeptember 1-től kezdve, Brüsszelt kivéve, Belgium egész területén létszámkorlátozás és szociális távolságtartás nélkül ismét belér mutatni nyilvános vallási szertartásokat, tette közzé augusztus 27-én a belga püspökök közleménye. Egy augusztus 26-án hozott miniszteri rendelet ugyanis eltörölte a kötelező másfél méteres távolságtartást és a hívek számának korlátozását az Isten tiszteleti helyeken egyházi szertartások bemutatása alkalmával. Egyedül a maszkviselés általános kötelezettsége marad érvényben. A püspökök minden esetre arról szólítják fel a híveket, hogy továbbra is tartsák ébren a figyelmet, mert a vírus legyőzése még nem következett be. A főpásztorok ezért az oltásra buzdítanak. A korlátozó intézkedések ugyanakkor továbbra is érvényben vannak a világjárvány jelenléte miatt a brüsszeli régióban. A zárt helyen bemutató szertartásokon maximum 200, a szabadtéri szertartásokon 400 személy vehet részt. A belga fővárosban mindenütt kötelező a másfél méteres szociális távolságtartás. Októbertől kezdve azonban újból megnyitják a diszkókat és az éjszakai szórakozó helyeket, ahová csak oltási bizonyítvánnyal lehet majd belépni.
Venecia 1600. Születés és újjászületés. Velence történetéről nyílik kiállítás. Dicsőségek, győzelmek, vereségek, veszteségek, újrakezdés, mindig és mindenkor. A lagúnák városa, a csodaszép Velence, alapításának 1600. évfordulóját ünnepli, a múltra emlékezve és a jövőbe tekintve. Az évfordulót nagyszabású kiállítás kíséri, Venecia 1600 születések és újjászületések címmel, a Szent Márk téri Dózse palotában 2021. szeptember 4-e és 2022. március 25-e között. A velencei tárlaton mintegy 250 műalkotás kerül kiállításra a lagúnák és az arra épült város történetét bemutatva. A város alapításáról tanúskodó 11.-12. századi Kronikon Altinate kézirat szerint 421. március 25-én indult a híres, magasztos, csodálatos keresztény város története. Gyümölcsoltó boldogasszony ünnepe volt, így ide vezethető vissza a város Máriához fűződő szoros kapcsolata, amelyhez később az igazságosság értéke is betársult. Azok után, hogy Szent Márk evangélista földi maradványai az egyiptomi Alexandriából Velencébe kerültek, és 1094-ben felszentelték az erekéket őrző templomot, a város jelképe az evangélistát szimbolizáló oroszlán lett. A legnevesebb festők és művészek sora örökítette meg évszázadokon át a világon egyedülállónak mondható város győzelmeit, vereségeit. Gondolhatunk Carpaccióra, Bellinire, vagy a gigantikus Tizianóra, Veronézére, Tiepolóra és Canalettóra, vagy az őket követő Canovára, Francesco Hayezre, egészen a 20. századi amerikai festőre, Jackson Pollockra, vagy olasz kortársaira, Tancredi Parmigianira és a velencei Giuseppe Santomasóra. Velence története sokszínű, földi és vízi befolyása miatt nagyjá és gyönyörűvé vált, de ugyanakkor tűzvész, ellenséges támadások és vereségek is pusztították, nem beszélve a több soron átélt pusztító árvizekről, például 1966-ban, vagy legutóbb 2019-ben. A tárlat célja az, hogy bemutassa Velence évszázadokon át tanúsított tevékenységét a fennmaradásért. Megtekinthető lesz a reneszánsz Vittorio Carpaccio 3 méter hosszú Szent Márk oroszlánja című közelmúltban restaurált festménye, vagy Jacopo Palma 1627-ben festett Szűz Máriát és a gyermek Jézust, valamint Szent Márkot ábrázoló alkotása. Velence város és Szent Márk evangélista kötődését Veneciano miniatűrjei örökítik meg, de erről tanúskodnak a tárlaton látható, de eddig még bemutatásra nem került 14. századi misekönyvek is. A lagúnák városának szentelt kiállításról nem hiányozhat a velencei festő Giovanni Bellini, az akkori dózsénak Agostino Barbarigónak 1488-ban készített olajfestménye Szűz Máriával és a gyermek Jézussal. De Veronéze Szent Márkot ábrázoló alkotása sem 1532-ből, és még számos csodálatos mű, amely a tengerek és kereskedelem kiemelkedő város előtt tiszteleg. A tárlaton nem csak művészeti alkotások, hanem történelmi szempontból értékes kéziratok, vagy a város bizánci kapcsolatairól tanúskodó liturgikus tárgyak is a kiállítás részét képezik, így például a Szent Márk Székesegyház kincstárában őrzött bizánci manufaktúra tárgyai. Végül kiemeljük a város híres operaházának, a La Fenice-nek történetét, amely az 1836-os és az 1996-os tűzvész után is újra tudott születni. A Szent Márk téri harangtorony restaurálását, amely 1902-ben összedőlt, a napóleoni elhurcolást követően a Szent Márk székesegyházhoz visszakerült bronz lovag szobor együttesének szépségét, Mindez és még sok más várja szeptember 4-től a látogatókat Velencében, hogy emlékezzünk ezen csodálatos és történelemben gazdag város 1600 éves fennállására.
Szent Mónika életadó könnyeinek oltalmában címmel most hallgassák meg Páter Vértesajai László jegyzetét. Ismét a napi szentmise, ezúttal pénteken. Tényleg csúcs és forrás, nem csak a nagy zsina tanítása nyomán a szentmise, hanem mert magam is tapasztalom. Előbb az esemény, aztán a reflexió. Két napja kaptam a hírt, hogy Ernesto Martinez, nyugalmazott tentársam, az Egyesült Államokban 91 éves korában elhunyt. Itt ebben a házban előjárom házfőnökön volt 1996 és 2003 között. Emlékek ütötték fel fejüket bennem, és az evangélium utáni csendben szóvá is tettem. Emlékezzünk Ernesto testvérünkre, és adjunk hálát érte az Úrnak. Amikor a misekánumban a halottakról szóló megemlékezéshez értünk, a koncelebráló indiai jó barátom, Jerome, folytatja a gyászmise külön részével. Emlékezzél meg, Urunk, Ernesto szolgádról, akit most magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat feltámadásában is. Meleg érzés jár át, mégiscsak egyetlen család vagyunk mi, a Jézus társasága. A sekrestjében kérdeznek is felőle, és én mesélek róla, Ernesto atyáról, szárnyas szavakkal lelkesen, ahogy ő bennem él. Mert a múlt nem halott, elevenen él bennem. Tegnapról, tegnap előttről, 2003-ból és 1996-ból. Mise után a hálaadás folytatása a breviáriummal Szent Mónika napján. Szeretem ezt a napot. A kápolnában az Úr előtt olvasom újra és sokadszor Szent Ágoston vallomásaiból anya és fia utolsó napjainak a történetét. Ilyenkor ott járok abban az osztiai átriumban, amelyre az ablakuk nyílott, távol a világ zajától, ahol meghitten és édesen beszélgettek. Csupán egymással arról, hogy milyen lesz majd a szentek élete. Mindig örömmel és vigasztalással tölt el annak a napnak a nagyszerűsége, ahogy a fiú a szívével beszél róla, amely már küszöbön leselkedett, amikor távoznia kellett a földi életből. Betegsége 9. napján, olvasom, élete 56. eszcendejében ez a jámbor és kegyes lélek elköltözött a testből. Én 33. évemet tapostam. Majd így folytatja Ágoston, lefogtam a szemét. Roppant fájdalom hasított a szívembe, hogy aztán kitörjön könnyeimben. A fiú megsiratja az anyját, aki mindig érte sírt az Úrnál. Ágoston tudja, hogy az anyja kisírta őt Isten irgalmas szeretetéből. Ám a halott mellett jajveszékelve fölsír az unoka, akit a felnőttek megintenek, és ahogy írja, az én sírásra gyermeki megindulásom is intelmet kapott a fiatal szív följajdulásában. Nem láttam illendőnek, hogy könnyes kesergéssel és panasszal övezzük anyám tetemét. Szeretne sírni, mert erre indítja a szíve, de nem tartja azt a hitével összeegyeztethetőnek. Miután elcsitítottuk a síró gyermeket, a zsoltáros könyvét nyúlt Evodiuszt, és az egyik zsoltárt énekelni kezdte. Egész házunk felelt a 100. zsoltár énekére, kegyelemről és igazságról énekelek, Uram, te néked. A fölsíró unokát elcsitítva megpirongatja saját ellágyuló szívét. A fájdalom alábbhagy, de újból és újból rászakad a kínlódás. Nem sír, de küzd a szívével. Önmagán uralkodva kíséri halott anyját. Nem, még az imádságok során sem sírtam. Azonban egész nap során félrevonultam, és marcangolt a kín kegyetlen éle. Kértem tőled, Uram, gyógyítsd be végre fájdalmam sebét, de te nem tetted meg. A temetés után fürdőbe megy, hogy elűzze lelke bánatát. Megfürödtem, de a fürdő után is szomorú maradtam, mint előtte voltam. Szívemből nem izzadt ki a fájdalmam keserve. Aztán alszik egy jót, mire a gyötrelem kínja nagyjából megenyhül. Ekkor váratlanul visszaemlékezik mestere Szent Ambrus egyik himnuszára, amely azért szólítja az Istent, hogy enyhítse bágyat szellemünk, s kínos siralmunk törje szét. Lehet hát sírni, mert majd föloldja a mennyek vezére. Ekkor megadja magát. Örök tanulságul osztja meg velünk élményét. Ekkor visszaidéztem lassan emlékezetembe szolgálódat, itt édesanyjára gondol, mint ha láttam volna. Veled való jámbor társalgásait, szent, nyájos, irántunk is tanúsított kedves figyelmességét, és azt én oly hamar elveszítettem. Jól esett, hogy színed előtt érette és miatta, magamon és magamért is sírjak. Szabadjára engedtem elfojtott könnyeimet, hogy záporozzanak, ahogyan akarnak. Könnyen folyamára úsztattam szívemet, és ott megnyugodott. Csak a te füled hallgatott ott rája, senki más az emberek közül. Más félre magyarázhatta volna kevélyen az én sírásomat. Most megvallom mindezt, uram, neked a könyvben. Olvassa bárki ez eljut, magyarázza, ahogyan neki jól esik, és ha talán bűnömű rója fel valaki, hogy egyetlen óra kicsi darabkáján sirattam a szememnek egyenlőre elhunyt anyámat, és mivel szemed elé szánta életemet, az érettem annyi esztendőn keresztül síró anyámat, ne nevessen rajtam. Inkább, ha van benne erő szeretet, sírjon velem együtt gonoszságomért hozzád, Krisztusod minden testvérének atya. Ettől aztán behegett a fiú sebe, pedig csak élete egyetlen órájának kicsi darabkáján síratta azt, aki annyi esztendőn keresztül sírt érte. A gyerek fölsír, amikor anyja megszüli erre az életre, és fölsír megint a gyermek, amikor anyját az Isten újra szüli az örök életre. E két gyermek sírás közt az anyák oly sokat sírnak értünk. Az éjszakát lassan vánszorgó sötétjében, amikor reggelre már vánkosuk túlfele is nedves. Valahogy ez is az anyák hivatása, e titkos, csöndes, de hatalmas erejű sírás, amely életben tartja a bukdácsoló családot, az útja vesztett gyermeket, a másfelé tekintő férjet. Rákel sírása után a szűzanya könnye ott a kereszt tövében, ami erős vigaszunk. Érzi ezt az egész anya szentegyház, mert imájában Szent Mónika életéből éppen a könnyekre talál. Könyörögjünk! Irgalmas Istenünk, szomorúak vigasztalója, te Szent Mónika könnyes imádságát fiának Szent Ágostonnak megtérésével jutalmaztad. Közben járásunkra add, hogy bűneinket megsirassuk, és megbocsátó kegyelmedet elnyerjük. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Szent Mónika életadó könnyeinek oltalmában címmel Pater Virtasalajai László jegyzetét hallották. Adásunkat Ferenc pápa Szent Ágoston napjára, augusztus 28-ára írt Twitter üzenetével zárjuk. Szent Ágoston mondta, félek, hogy Jézus erre jár, és én nem veszem észre. Ezért fontos, hogy éberek maradjunk, mert az élet egyik hibája az, hogy elveszünk ezer dologban, és nem vesszük észre az Istent. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsoron véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik Önöktől a mai műsor szerkesztője, Virtasalajai László. Dicsérthessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Az igazság szabaddá tesz.
Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
Krisztusban, kedves testvéreim!